Művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Vörös Eszter, a művészbejáró vendége. Sokat játszott itthon egykor, mert hogy Franciaországba származott, a Nemzetinek a tagja volt, de szerintem sokan emlékeznek még a 7 tonna dollár című filmből is rá, de jó néhány főszerepet játszott, és aztán egyszer csak kikötött Franciaországba. Most itthon van, és megtudjuk, hogy mi van vele, járt kinne, akár még a Sorbonra is, és képzeljék, hogy eredendően hadvezér akart lenni, mert hogy ilyen fiús lány volt, aztán lett nőies nő. Na, aztán a második részben jön a kritikai rovatom. Beszélek a Vérnász című produkcióról, ami egy rendhagyó előadásban megy a József Attila Színházban. A Minden Gyerek Fesztiválról, Jurányi Ház, ahol hát nagyon izgalmas dolgok történnek, ugye hát eléggé az a divat most, hogy hát gyerekeknek is nagyon komolyan játszanak válásról, halálról, akár halálos betegségről is, és hát láttam bizony ilyeneket, és ha az időbe belefér, akkor még szó lesz Szinetár Dóra stand-up estjéről. Na, hát akkor ennyi. Szóval, hogy volt ez a hadvezérség? Mert hogy fiús lány, és akkor... Még ilyen huszárkapitány is akart lenni.
Igen, én minden akartam lenni. Huszárkapitány azért, mert gyönyörű ruhában van, hadvezér azért, mert mindenki őt nézi, és boszorkány voltam. Így van. Boszorkány voltam az iskolában, mert látnám az iskolában, óvodában.
Már az óvodában?
Mert láttam a Gobbi Hildát a Margit szigeten. A Csongor és Tündé. És én az óvodában elkezdtem játszani a boszorkányt. És anyukámat behívták, hogy mondja meg neki, hogy ne játssza ezt, mert félnek tőle a gyerek.
Mert hogy félelmetes volt a tetejben?
Lehetséges. Én nem tudom, de nem értettem, hogy miért. Hát ez egy olyan jó játék. És amikor később összekerültem Hildával, és együtt játszottunk, és én nagyon szerettem őt, ez számtalanszor eszembe jutott, de nem mertem neki elmesélni.
Kápolnásnéken született ott, igen, ahol ugye igen. Vörös Marti is, tehát, hogy, és aztán ön is játszott Vörös Martit is.
Igen, 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 volt egy Vörös Marti estem a Radnóti Színházban, Horváth Jenő rendezte, és ez nekem egy óriási élmény volt, mert Jenővel én a főiskola előtt dolgoztam Veszprémben, ahol stúdiós voltam. És rengeteget tanultam tőle. Rengeteget. Ugyanígy Horvai Istvántól, aki szintén ott dolgozott, és beugrottam egy icipici kis szerepbe a Meszléri Jutka helyett. Csak annyi
ez
volt a szöveg,
volt.
Veszprémben, stúdiósként, ügyelőként, kellékesként, mindenféleként.
Igen, mert oda ment, amikor nem vették fel, harmadszorra vették fel
igen,
a főiskolára,
igen,
és
igen.
Ott oda ment tulajdonképpen, és tudom, hogy ott fölvételizett, és azt mondta, hogy bármit, még el is sírta magát, ha minden, igaz, mindenképpen itt akar dolgozni, és bármit
igen.
Megcsinál, ugye?
Igen, 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 de akkor a stúdiósok dolga ez is volt, nem csak a színház tanulás, hanem minden szakmát megtanultunk. Na, és beugrottam a Meszléri szerepébe, ez egy három mondat volt, hogy nagy uram, segítség, megölték a fiamat, és az egész falut kipusztítják. Ezután én ezt ott eljátszottam a Horvainak, és azt mondta, hogy mit kér, kislányom, csokit vagy konyakot?
És mit kér?
Konyakot. És akkor úgy éreztem, hogy csoda történt, és azt mondta Horvai, hogy beadta már a főiskolai felvételi lapot? Mondtam, hogy engem oda nem vesznek fel, én nem vagyok elég tehetséges, engem oda. Én ott kétszer jelentkeztem, nem sikerült. Nem, én így próbálok. Holnap hozom a lapot, aláírja, és visszaviszem. Így lett a felvételi vizsgálat.
Elég nagy befolyása volt neki attól, akkor, úgyhogy gondolom, ez garancia volt tulajdonképpen. Ezt tudta egyébként, hogy a Horvai ennyit jelentett?
Nem. Nem, én azt tudtam, hogy a Víg Színházban rendező, hogy egy nagyon nagy rendező, hogy tanít a főiskolán, de azt, hogy fölviszi az én lapomat, abból én nem gondoltam, hogy engem fölvesznek. Egy percig se jutott eszembe. Végig izgultam az egészet, eltörött a cipőm sarka, amikor beléptem a színpadra, és bocsánatot kértem, akkor jót nevettek, és mondták, hogy akkor mondjam el, amit. És elmondtam, halálos csönd volt.
Micsodát?
Hát, amit el akartam
ja,
mondani.
Amit.
És én már nem is tudom, dehogy nem. Lorkából volt egy részlet, a Mariana Pinedából, és nagy csönd volt, mondom, Jézus Mária, miért van ekkora csönd? Mondja el a szeptember végént. Elkezdtem, megállít az Ádám Ottó, köszönjük. Na mondom, végem van. Nem vettek föl. Hiába mentem át a második vizsgán, nem vettek föl. És a portás bácsi kijön, mert a Kútvölgyi Erzsé meg fapapucsba jött, mert megsérült a lába, és ő meg ott klapfogott, jött ki a színpadról, és jön a portás bácsi, és mondja, maguk ketten föl vannak véve. Ez akkora öröm volt, nem akartam elmondani.
Hát volt, hogy Gálvegyi is a...
Igen.
A csoporttársad
igen, volt, osztálytársam volt, nagyon szerettük egymást.
Sáfár Anikó,
Revicki, most láttam Revickit a képzeld betegben. Csodálatos.
Pár száz éve játsza, azt én
de
már nem is
csodálatos.
Tudom,
legalább, nem hát én mióta. Nem láthattam, mert nem voltam itthon. Egyszerűen ilyen fantasztikus előadást én nem láttam Franciaországban. Ennyire könnyed, franciás, elegáns és rendkívül mély, mert a Revi úgy játsza, hogy az csodálatos.
Bement
és minden
partner,
hát természetesen, hát nyakába borult, amit jaj, nagyon, nagyon jó volt. Egyébként sok-sok nagyszerű előadást láttam. Csodálatosak a magyar színészek. Csodálatosak. Az a fantasztikus nálunk Magyarországon, hogy az oktatás olyan, hogy széles palettán kell játszani. Franciaországban kis katuják vannak, én ott is jártam főiskolára, és ott van a Drámai Szende, van a komika, van az énekes hajlamú, a hős szerelmes színész, és ezek skatuják. És utána ebből kilépni rettenetesen nehéz.
Hát önnek állítólag megmondta Kazimír Károly osztályfőnökeként, mert hogy ön drámai színésznő akart lenni, hogy akkor lesz drámai színésznő, ha meg tud nevettetni.
Így van, és ez meg is történt, megnevettettem, és rettenetesen kétségbe voltam esve. Én a Marikát játszottam a Lilionfi. És a, dehogy Lilium.
Julika Marika, Lilium.
És én a Marikát játszottam, és természetesen a Julikára vágytam, de hát nem lehetett, az a Borbás Gabi volt kitűnő egyébként, és nem tudtam mit kezdeni a szereppel, és a Kertész Mityu, aki akkor, Kornis Mihály most, ő akkor rendezőhallgató volt, és mondta, hogy mi bajod van neked, mit sírdogálsz? Na hát nem tudom megcsinálni ezt az átkozott Marikát. És mondta, na gyere, hogy mondjad csak. Mondtam, mi bajod van neked, hát ez remek. És önbizalmat adott, bementem, elkezdtünk játszani, mindenki röhög, dűlnek a röhögéstől az osztálytársaim, és én kétségbe vagyok esve, hogy mit röhögnek rajta. Most mi ez? Csönd, és azt mondja Kazimír, hogy fekete gyémántom. Na, milyen szerencséje van ennek a Borbásnak, hogy neki mondják azt, hogy fekete gyémántom. És akkor lementem a színpadról rendkívül szomorúan, és akkor megbökött a Horváth Peti, aki mellettem ült, hogy te vagy a fekete gyémánt, te süket.
Emlékszik arra a pillanatra, mert hogy olvastam, hogy ahol végképp elhatározta, hogy színésznő lesz, és az nekem olyan kicsit furcsa is volt, de hogy tetszett is, hogy általános iskolás volt, és szovjet katonák mentek ünnepségre, és valami verset mondott, amiben egy kukot nem értettek, mert hogy nyilván magyarul mondta, ők meg ugye nem tudnak, tudtak, és az, hogy oda mentek gratulálni így is, az olyan elementárisan hatott önre, hogy hát fú.
Igen.
Innentől kezdve csakszi.
Igen, egy orosz katona volt, aki oda jött és lefordítatta az orosz tanárnővel, amit mondani akart.
De, aha.
Hogy ez a vers úgy élt, hogy ő látta a nyárfákat és a könnyező leveleket.
De azt honnan tudta, hogy nyárfákról?
Mert ő ismerte a verset oroszul.
Ja. Mert mi volt ez?
Ez egy Lermontov, a címet nem tudom.
Aha.
Vörös avarban ködben ült a tájék, csepergő könny a nyírfák levele. És utána még jött a gyönyörű vers, amit én elfelejtettem azóta, de ezt a mondatot, a csöpörgő leveleket, ezt nem tudom elfelejteni, mert oda jött a katona, és ezt mondta, és akkor én úgy éreztem. Ja, és azt is mondta, hogy legyen színésznő. Úgyhogy ez nagyon, nagyon, nagyon érdekes élmény.
Na, és aztán tulajdonképpen akkor lett Pécs is, meg lett a 7 tonna dollár, ami azzal is járt, hogy utazhatott.
Igen.
A forgatásokra, hát ami akkoriban nagy szó.
Nagyon
volt,
nagy
hogy
szó.
Monte Carlo-t ugyanúgy megnézhettem, mint nagyon, London. Nem?
Nagyon, csodálatos volt. Csodálatos volt, a tengerre nézett az öltözőm, ami egy fantasztikus szállodának a legszebb szobája volt. Nem akartuk elhinni a sminkesekkel, hogy mi itt ebben a szobában. És találkoztam az öreg Eszterházi herceggel, aki beszélgetett velünk, rendkívül szimpatikus, kellemes, kedves ember volt, és én néztem a kezét, csodálatos, hosszú ujjai voltak, gyönyörű keze. És mondom, na most ezt kell ellesni, hogy hogyan vagyunk hercegek, hercegnők, hogyan viselkedünk, milyen egyenes a tartásunk. Ez egy nagyon érdekes élmény volt.
És az, hogy a 7 tonna dollárban, csupasztárral.
Hát az meg először félelmetes volt, mert én nagyon tiszteltem őket, és nagyon féltem is tőlük.
Ugye Darvas Ivántól Kavos László.
Igen. Ivántól tanultam egy dolgot, hogy amikor filmezel, sose felejtsd el, ha egy sarokban kell ülnöd órákon át, hogy ne ess ki a szerepből. Nem te ülsz a sarokban, a szerep.
Nem szeretett ő nagyon filmezni egyébként. Jó volt filmezni, én
nagyon
többször beszélgettem vele erről. Tehát a színház volt a mániája. Sőt, hát egy nagyon keményet mondott, azt mondta, hogy a színház olyan, mint a szeretkezés, az mozi olyan, mint a kukkolás.
Hát ez egy kemény dolog, de az az igazság, hogy a színház engem is sokkal mélyebben érint, és ez egy két különböző foglalkozás tulajdonképpen. Mert a színházban próbák folyamán jutunk el a szerephez. Belebújunk egy más ember bőrébe, és megszűnünk létezni. A filmben kis nittekként, hol ezt a jelentet, hol azt, amazt, szinte improvizációként vágjuk össze a filmet, nem is mi, hanem a vágó és a rendező, és a szerep, hogy az hogyan áll össze, hát azt én nem tudom ezekből a kis jelenetkékből, hogy jól játszottam, nem jól játszottam, rosszabbul is lehetett volna, vagy még jobban.
De meg itt élt Magyarországon, és úgyis azt hiszem több külföldi filmben benne volt, nem?
Nem hiszem, hogy külföldiben, az már kint volt.
Aha.
Itthon nem voltam egyszer voltam, de valamiben, de már idősebb koromban, mikor már nem éltem itthon.
Aha.
Akkor voltam egy nem is emlékszem, Istenem, miben voltam.
Na de leírták önről, hogy a jövő ígérete.
Igen.
És tényleg hát Pécset is már főszerepeket játszott, aztán át a Nemzetiben is. Végül is miért lépett le?
Hosszú történet. Akkor még a baleseteket el kellett titkolni. Akkor még nem volt szabad beszélni arról, hogy baj történt. A Csongor és Tünde nyilvános főpróbáján szétterpesztett lábbal a deszkára estem. Ugyanis Ilma, én úgy képzeltem, tündér akar lenni, és repül, mint a tünde. És egyszer csak lehuppan. És ez egy poén, ez az emberek jót nevetnek ezen a poénon, csak hogy én akkor nagyon rosszul estem, nem a hálóra, meg a szivacsra, hanem a deszkára, és behajlított lábbal tudtam csak fölkelni, és elhagyni a színpadot. Mindenki nevetett, mert olyan mulatságos volt. Ott állt az orvos, körbeinjekcióztak, végigjátszottam az előadást. Lemondani nem lehetett, másnap bemutató. és különben is olyan jó volt az előadás, hogy nekem eszembe sem jutott megállni. Ha én injekciókkal játszani tudok, akkor én játszom. Molière ott halt meg a színpadon, én nem fogok megállni. És meg kellett állni, mert levénult a bal lábam. Teljesen befele fordult a...
De előadás közben?
Nem előadás közben, mert akkor mindig körbe voltam injekciózva. Aha. Ez tartott körülbelül 2,5-3 órát a hatás, aha, és utána visszajött a ferdecsípő, kiment a csípőm oldalra, és egy idő után a bal lábam lebénult, a lábfejem. És akkor eldöntötték, hogy leállunk, évad vége volt, leálltunk, és be kellett mennem kórházba. De... Például ez egy nagyon érdekes dolog. Annak idején később mutatta meg nekem a könyvtáros, hogy az ügyelő naplóból kitépték a balesetem napját. A bankban Melindájának a beugrásába az volt beírva, hogy Farkas Zsuzsi miatt elmaradt az előadás, és nem beugrás, mert nem történt beugrás.
Holott ön miatt maradt el?
Én miattam. Sehol a nevem nem volt följegyezve. Aha. Sehol. És mindenki azt mondta, hogy Eszter, el ne mond. Nem szabad elmondani.
De ez nagyon furcsa, hogy még a színházon belül is.
Igen.
Mert hogy ez miért ez, hogy rossz fényt vett a színházra, vagy?
Nem, én pontosan nem tudom. Azt hiszem, hogy nem akarták, hogy elterjedjen, hogy én nyomorék vagyok. Vagy nagy baj történt, és nem fogok tudni dolgozni. Én inkább arra gondolok, hogy ez nem rossz indulat volt, hanem ezt tartsuk titokban. Ennek nem kell a világ elé kerülni, majd meggyógyul, és akkor minden folytatódik tovább. Csak hogy kiderült, hogy operáció után nem voltam olyan állapotban, hogy ez a dolog működjön. 9 hónapot voltam betegállományban. Utána elkezdtem dolgozni, visszajött, fájt, sánta voltam, nem tudtam átmenni a zebrán, integettem az autóknak, hogy várjanak meg, míg átérek. Nagyon nehéz volt, nagyon-nagyon nehéz. És igazgatóváltás volt, az újak, akik jöttek, nem tudták, hogy én mennyit szenvedve dolgozom tovább, megoperáltak, hát mit? És hát a dolog nem ment úgy, ahogy kellett volna, nem tudtam elvállalni olyan szerepet, amiben nagyon sokat kellett a konyhában tányérokat cipelni a kezemen. Nagyon gyönge voltam, 47 kiló. És nehéz volt, most már nem is szeretnék erről beszélni. A lényeg az, hogy egy filmfesztiválon a kulturális attassé észrevette, a francia kulturális attassé, hogy én beszélgetek egy spanyol rendezővel franciául, és mondta, hogy maga tud franciául. Nálam lesz egy vendégség, jöjjön el. Úgy szeretném, hogyha a színésznők beszélnének. Elmentem, ott megismerkedtem a férjemmel, aki orvos, akinek az első 2-3 beszélgetés után az volt az első szava, hogy mi van a maga gerincével. Hogy semmi, mi lenne. Én orvos vagyok, én tudom, hogy magával baj van. Amúgy is akkor nagyon durva voltam, és nagyon nem akartam erről beszélni, és fájt, hogy azonnal észrevette valaki, mert rejtettem, nagyon elrejtettem. És utána felhívtam, másnap lelkiismeret furdalásom volt, hogy bocsásson meg, hogy ilyen durván beszéltem, nem akartam, csak nem jól esett, hogy rögtön észrevette. És mondta, hogy hát akkor esetleg találkozzunk. Mondtam, hogy én megyek uszodába, nekem nincs időm. Ő is jön. Eljöhet-e értem? Mondtam, hát jöjjön. És kinyitottam az ajtót, és ott állt egy gyönyörű ember, tengerkék szemekkel. És azt mondtam magamba, jaj, de helyes ember ez. 2 hétig mentünk ide-oda, eljött a színházba, és még az is nagyon érdekes volt, hogy behívott egy virágüzletbe, hogy neki ma este sajnos programja van, ő nem tud eljönni a nyitó előadásunkra, de a házvezető nőnek annak kell vinnie virágot, hogy segítsek virágot venni. Mondtam, hogy jó, persze. 30 szál rózsát, vörös rózsát. Ó, mondom, de nagy szerencséje van ennek a házvezetőnek, ilyet nekem soha senki nem fog venni. És akkor egy kis cédulát adott a virágos nőnek, és a nő visszanéz, és azt mondja, hogy ez a nemzeti színház, a Teatr National, az a nemzeti színház. Mondtam, hogy igen. Nekem szóltak a rózsák. És utána megkért feleségül, és én teljesen természetesen azt mondtam, hogy igen. Csak utána gondolkodtam el, hogy lehet ez, nem is ismerem, két hetet járunk az utcán, meg erre-arra, hogy mondhattam igent. És utána jöttek a levelek és a papírok, és ez volt szeptember-októberben, januárban házasodtunk. És azóta 43 éve élünk együtt.
Szép, de nem bánja a magyar.
Nagyon variált. Hiányzik. Nagyon hiányzik, és ha ez nem történt volna velem, akkor én soha el nem hagytam volna a színházamat. Sem az országot. Ez volt a sorsom.
Kint mennyire kint tudott a pályán maradni?
Egy évig csak tornára jártam, úsztam, pihentem, erre volt szükség, és utána ő vidéken volt orvoskórházban, és felköltöztünk Párizsba, hogy én járhassak főiskolára. Mert én eldöntöttem, hogy elkezdem ott is, ha lehet, a pályát. Elkezdődött már régen az iskola, és azt mondta az igazgató, hogy miért akar maga ide járni, hát magának diplomája van. Mondtam, hogy mert ha beszélek is franciául, a színpadi nyelvet nem beszélem. És én nagyon szeretnék tanulni. Jó, hát hívjunk el fel valakit, és ha a tanár azt mondja, hogy elfogadja, akkor rendben van. Fölhívtam az első nevet, ő egy Vivian Theophilides nevű görög származású rendezőnő volt, aki azt mondta, jöjjön be az osztályba, és meglátjuk. Bejöttem, és Antigone monológiát mondtam, amit itthon próbáltam a Dunai Tamással. Tamás segített nekem, hogy én ezt tudjam. Nagyon kedves volt annak idején, ő francia tanár volt. És akkor én felkészülve felmentem a színpadra, és elmondtam ezt a monológot, és ott is ez a halálos csönd következett be, és megint reszkedtem, hogy most mi következik. És azt mondta a tanárnő, hogy nem tudom, hogy milyen szerepet adjak neki. És akkor az egyik fiú azt mondta, Ózi anyót, velem a Pergüntöt. A másik meg nem tudom micsodát. Én mondom, Jézusom, föl vagyok véve.
És akkor mennyi ideig járt?
Egy évig jártam. Járhattam volna többet is, de szerettem volna dolgozni. És az első év végén egy francia filmrendező felkért egy főszerepre, amelyet Roger Ibanez nevű színésszel játszottam, és nem tudta befejezni a filmet, mert kevés volt a pénze. Ott is van ilyen, hogy saját pénzből csinálják a filmjeiket a fiatalok. Borzasztóan rosszul esett, nagyon fájt, de kaptam egy másik szerepet, ez a Diderot apácájában a homoszexuális apáca nő, amit a Mezei Mária játszott itthon. Ez egy nagyon szép és nagyon nagy szerep volt. Nagyon szerettem. Hát ennyi. Utána még játszottam többször is, de azt tudni kell, hogy Franciaországban egy társulat van, a Comédie Française. A többi az mindig úgy jön össze, a többi előadás, hogy a rendező itt ott válogat embereket, próbálunk körülbelül egy hónapot, 3 hónap, 2 vagy 3 hónap Párizs, de lehet, hogy csak egy, és utána járni az egész országot.
És akkor színházban mi volt még?
Színházban volt még egy a Sirályban, én elmentem súgónak, nem szégyellem, hallani akartam a franciákat, hogy hogyan játszanak. És nagyszerű színészek játszották, és a Konchalovsky, a rendező, aki Amerikából jött, tudta, hogy én magyar vagyok, és mondta, hogy hát beszéljünk oroszul. Mondtam, hogy nem tudok, Andrej, nem tudok. Elfelejtettem, nem, az nem létezik. Hány évet tanultál? Mondtam, hogy hányat. Hát vissza fog jönni. Meglátod, hogy fogunk beszélgetni. Nem jött vissza, nem tudtam vele beszélgetni, de nagyon kellemes és közeli barátság lett ebből, és azt mondta, hogy beírok neked egy néma szerepet. És én egy szolgálólányt játszottam, aki itt-ott-amott bejött, és a férfiak mindig megalázva, hol a fenekére ütöttek, hol egy kicsit arrébb lökték, hol ez, hol az, és én egy ilyen nagyon szerencsétlen, kiszolgáltatott kislányt játszottam. Ez volt az egyetlen nagy színházi élményem. Ugyanebben a színházban lett volna egy lehetőségem, egy, azt hiszem, hogy cseh színdarab volt, az osztályfőnökön Vivian Teofilides rendezte, és azt mondta nekem, hogy te játszod a női főszerepet, és a Dönilá van, aki azóta egy nagy színész lett, akit én nagyon szerettem, meg ő is engem, ő lesz a partnered. Nagyon boldog voltam, és egyszer csak felhív, és azt mondja, hogy Eszter, a társulat úgy döntött, hogy csak francia színésznő szerepelhet, mert a franciáknak nincs munkájuk. És nekem nem jutott eszembe azt mondani, hogy de hiszen én francia állampolgár vagyok, már 5 éve. Mert én magyar színésznő voltam. Ez rosszul esett, ez nem volt jó, de hát mindegy. Ezután játszottam La Rochelle-ben, ott be kellett ugranom egy szerepbe, Alma Mahler című színdarabban az Alma Mahlernek a fiatal énjét játszottam én, aki végigkíséri az egész színdarabot, és csak öregkorában egy belga színésznő játszotta az öreg nőt. Ezzel az előadással a rendező megnyerte a fiatal színházak fesztiváljának az első díját. Én pedig kaptam egy nagyon szép művészeti díjat. Ennyi volt még. És volt még, de apróbb dolgok, tehát nem tudtam igazán jól dolgozni, ez az igazság. Én nagyon féltem a gerincemmel utazni, mindig fájt, hosszú éveken át, és nem mertem kockáztatni előadást úgy, hogy ne tudjam végigvinni.
Olyasmit olvastam, hogy de közben azért ilyen segített a francia-magyar
kapcsolatokban. Persze, sokat, igen.
Gönc Árpádtól Székely Gáborig.
Így van, igen. Hát a francia iskola igazgató, főiskola igazgatója, Jean-Pierre Miquel nagyon szeretett engem, én játszottam is vele egy kis darabban, és ő érdeklődött a magyar színház iránt. És én mondtam neki, hogy jöjjön el, és nézze meg, hogy ez hogy van, és legyen a két főiskola között kapcsolat, mert nagyon izgalmas a mi oktatásunk. El is jött. Találkozott Huszti Péterrel, aki akkor volt a rektor, Gönc Árpáddal, és találkoztunk még valakivel, nem tudom, hogy elmondhatom-e. Azt hiszem, Fekete György volt a neve. Miquel elmondta, hogy nagyon szeretné, hogy ne szűnjön meg az államilag támogatott színházak léte, hogy erre nagyon kell vigyázni, mert amikor történik egy nagy rendszerváltozás, akkor mindig a kultúra sényli meg. És ezen nem szabad spórolni, hogy ezek a színházak, hogy minden nagy városban van egy színház, amelynek társulata van, ez pótolhatatlan, ez nagyon fontos. És ő ezt szeretné elérni Franciaországban, de lehetetlen, mert ez mindig pénzkérdés. És akkor a Fekete György azt mondta, hát igen, vissza kell állítani a vallási iskolákat Magyarországon. És én ezt lefordítottam a Miquelnek, és mondta, Eszter, nem téved? Nem téved a fordításban? De nem tévedek. Én nem értettem, hogy ez hogy jött a színházi oktatáshoz. De jött.
Mit csinál most?
Most éppen nagyon sok színházba jártam, fogorvosnál voltam, ami eléggé nehéz, de nem baj. És nagymama vagyok.
Nagymama vagyok. Hányszoros?
Hát nekem 3 kis unokám van, a férjemnél van 4 unoka, de ők már nem kamaszok, már nagyok, 20 éves a legidősebb, ő hegedűművész lesz, Csodás gyerek, csodás. Büszke vagyok rá, nagyon szeret. A másik két kislány, akik 18 évesek, ők egyetemre kezdtek járni, és a negyedik fiú pedig szakács akar lenni, és egy ilyen nagyon fontos szakácsiskolába jár, ilyen vendéglátóipari, nem tudom milyenbe. Nagyon helyes gyerekek. Hát az enyém meg picikék, 7 éves a legnagyobbik kis unokám, és 3 éves a két kis iker, akik nem hasonlítanak egymásra, de gyönyörűek, mind a három. És a kis Nika, az egy nagyon-nagyon szép kislány, aki táncolni akart, be is iratták őt balettre, és volt egy nagy dübleni előadás a kis vizsgájukból, ahol minden gyerek szépen meghajolt, és az én kis Nikám előre ment, fölemelte a kezét, és külön meghajolt. A többiek elmentek, és ő ott maradt. És mondták, hogy gyereki, gyereki, gyereki! És az öltözőben azt mondta az anyukájának, hogy na, visszamegyünk? És mondta a mamája, de vége van, hát nem, de én vissza akarok menni. Kicsi szíve. Vagy amikor Dublinben nagyon sok olyan zenei társulat van, akik mindenféle kis muzsikákat tereken adnak, és akkor ott pénzt adnak nekik, meg mindent, összegyűlik egy kis közönség. Hát az én kis unokám Nika odaáll, elkezd táncolni, dudorászik velük, és amikor vége van, meghajol, és megköszöni a tapsot.
És akkor szeretné a színésznő lenni.
Hát én valami ilyesmit érzek a gyerekben. Állandóan énekel, mindenféle történeteket játszik, amit kitalál, és csuda kislány. A másik kettő is, csak ők még picikék.
Látjuk még színpadon?
Én nagyon szeretném, csak nem tudom, hogy hogyan. Nagyon nehéz itt van a színházi élet. Nagyon nehéz. Kevés a pénz. Akinek állandó szerződése van, az biztonságban van, a többiek pedig igen nehezen élnek. Minden helyről mennek ide-oda, kisebb-nagyobb szerepek. Nehéz élet, nagyon nehéz élet. De ha hívna valaki, én úgy repülnék, hogy azt elmondani nem lehet. De hát ilyen az élet.
Köszönöm, hogy jött.
Nagyon szívesen én is köszönöm.
Adunk egy szignált, és akkor jön a kritikai rovatom.
Viszontlátásra, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a művészbejárót, én változatlanul Bóta Gábor vagyok, és hát jön a kritikai rovatom. Beszélek most először a Minden Gyerek Fesztiválról, ami a Jurányi Házban zajlik még mindig, ahogy most ez a felvétel történik. 4 produkciót láttam, és ugye azt lehet megfigyelni, és ez már évtizedek óta tartó tendencia, leginkább talán a Kolibri Színház hozta be először Novák Jánossal az élén, hogy elkezdenek akár kisgyerekeknek nagyon komoly témákról játszani, tehát magyarul nem csak ilyen nyuszika, malacka, nem tudom én micsoda, hanem bizony válás, halál, halálos betegség, alkoholizmus, öngyilkosság, stb. Stb. Most az ember fölkaphatja a fejét, hogy mi ez? Kell ez? És én azt gondolom, hogy kell, mert a gyerekek naponta találkoznak ilyesmivel, általában az iskolában nem kapnak ehhez megfelelő segítséget, és ezek a típusú színházi előadások, amik után gyakran drámapedagógiai foglalkozás is járt, tehát meg lehet dumálni, hogy na, mit is láttak a gyerekek, és mit váltott ki belőlük, és ők mit tapasztaltak a témába vágóan. Ezek nagyon sokat segíthetnek nekik, és hát élményszerűen segíthetnek feldolgozni bizonyos traumákon. Tehát például a Székesfehérvári Vörösmarty Színház előadása a Kékhajú Tündér, az rögtön kórházban játszódik, és a címszereplő maga az bizony egy rákos tinédzser lány, és már tolókocsiban ül, mert már onnan felkelni sem tud, tehát bizony nagyon lehet sejteni, hogy nem lesz ennek túl jó vége. De egyszerűen bekerül a kórházba egy srác, akinek nincs komoly baja, leesett a cseresznyefáról, mert vagánykodott, és a kezével van némi probléma, de gyógyul, de tulajdonképpen van empátiája, meg kicsit a kórházon keresztül kinyílik számára a világ, mert olyan dolgokat is megtapasztal, amit eddig nem, és jobban lesz ezzel a lányjal, és dumálgatnak, vagy akár a vállára veszi, és kiviszi a kertbe a hátán, és elkezdi átélni, ami ezzel a lányjal történik, aki nagyon akar élni. De hát sejti valószínűleg, hogy nem biztos, hogy ez menni fog hosszú távon, de azért ott van mégiscsak a reménysugár, és ezt lesz már ilyen szerelmi jelenet is köztük, és ugye lesz elválás, hát amikor ezt a srácot kiengedik a kórházból, de azért bejön még látogatóba, és akkor már ott látja kis Diana Magdolna alakításában a már csontra soványodott, tehát még rosszabb állapotban lévő lány. Dóka Péter darabjáról van szó, amit Kerkai Rita rendezett, és összesen, tehát kis Diana Magdolnán kívül négyen játsszák, Imre Krisztián a srác, és Ladányi Júlia, meg Kelemen István jó néhány szerepet is adnak, és hát érjeztetik, hogy bizony kórházon belül sem minden fenékig tejfel, hogy azért az orvosnak is van, hát, hogy úgy mondjam, nagyon finoman mondom, némi stikje, tehát, hogy furcsa ez a felnőtt társadalom, amihez felnőve kell majd valahogy boldogulni. Respect for the 23000 a következő produkció, amit láttam, aminek az elején Rajbinek Lili, aki a rendezője, koreográfusa, hát elmondja, és hát dolgozott gyermekvédelmi intézetben is 2,5 évet, hát elmondja, hogy tulajdonképpen ezek jó részében mennyire reménytelen a helyzet. Ugye ez most eléggé szomorúan aktuális téma, és hogy hát a gyerekek nagy része a nagy reménytelenségben nem nagyon tud már más csinálni, mint hogy eljut egy olyan idegzsába állapotba, hogy tombol és törzúz. És hogy aztán ebben ez a 23000 azért van a cím végén, hogy 23000 gyerek van ilyen intézményekben, és ez tulajdonképpen tisztelet nekik ez az előadás, ami szerintem nem is igazán előadás, nagyon erőteljes tud lenni, bár egy idő után monoton, hanem ha a brazil jiu-jitsu szabályai szerint ez egy ilyen küzdősportot látunk, körbe üljük tulajdonképpen a rugalmas szőnyeggel beborított színpadot, ahol hát a táncosok szabályszerűen egymásnak esnek, ha úgy tetszik, egymást törik, zúzzák, természetesen semmi baj nem lesz, csak mind jobban bevadulnak, és egyre inkább látszik, hogy dühösek, és földre teremtik egymást, valahogy visszaállnak, tehát test nagyon gyakran testhez ér, és küzd, és verekszik, és minden ilyesmi történik. Lézer Márton, Kelemen Patrik, Lévai Viola, Túri Zita, és az előbb említett Rabinek Lili játszák, Én azt gondolom, hogy hiányoznak ebből a produkcióból dramaturgiai elemek, tehát nem lesz igazán színház, küzdőpor sportos gyakorlatokat látunk, amik hát egy idő után legalábbis számomra monotonná válnak, aztán a végén az utolsó 10 perc az annyira intenzív, mert nagyon amúgy hihetetlen koncentrációval meg energia befektetéssel csinálják ezt, hogy tulajdonképpen hátborzongató, meg hideglelős, csak hogyha nem mondta volna el az elején a rendező, hogy miről is szól, akkor éppen nem gondolnám, hogy pont a gyerekvédelem ügyéről szól. A média gyermekei az viszont egy nagyon kiérlelt darab, amit most a Budaörsi Latinovics Színház mutatott be, de annó Novák János is megrendezte a Kolibri színeiben már több mint 20 évvel ezelőtt, és hát most pedig Berzsenyi Beleág Ádám vitte színre. Ez főleg a válásról szól. A valóságos válásról is, tehát amikor egy házas pár elválik egymástól, és amúgy az elválásról, tehát hogy a, hogy mondjam, becsajozó édesapa, aki próbálja ezt egy ideig titkolni a gyerekek előtt, hogy egy jóval fiatalabb nőbe szeretett bele, de hát a gyerekek nem hülyék, megérzik bizonyos jelekből, hogy hát valahogy túl sokat dolgozik a papa vidéken, amit azért ennyire eddig nem tett meg, hát a falakon is áthallatszanak veszekedés foszlányok a mama és a papa között, tehát elkezdik kikövetkeztetni, hogy baj van, aztán amikor ugye a mobiltelefon most mindenbe beleszól, aztán amikor épp a papa együtt van a 5 éves sráccal és a 9 éves hú, de már nagylánnyal, akkor is hívja a szerelme, és hát akkor rákérdeznek, hogy na ezt ki. Szóval, hogy beszél arról, hogy mennyire próbálnak ilyenkor a szülők hazudni, hogy lepleződnek le, hogy mennyire súlyosan sérülnek ettől a gyerekek, hogy mennyire fáj ez nekik. Az is, hogy rájönnek, hogy hát először mondják, hogy hát a papa az nem hazudik, aztán rájönnek, hogy de igen, a papa az bizony hazudik. Juhász Vince az 5 éves kisrác, Kós Boglárka a 9 éves nagylány, és Pető Kata és Csován Gábor a szüleik, és van még a képben egy nagynéni, akit Szőcs Orsi alakít, aki hát próbálja egy kicsit békiggetni a helyzetet. És akkor egy egészen katartikus élményről, az Árvácskáról, ami engem meglepett, hogy ennyire katartikusra sikerült, az Ariel, a Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem koprodukciójában, Vidovszky György rendezésében. Mátra Völgyi Ákos, aki a látványért felelős, tervezett egy elképesztő bábút, egy ilyen nagyon, ugye a címszereplőnek, tehát ennek az állami gondozott, szerencsétlen elhagyott gyerkőcnek, egy ilyen nagyon törékeny, nagyon sovány, de minden porcikájában igen mozgatható, tehát egy nagyon kifejező figurát, amit mindazok, akik színészként a színpadon vannak, mozgatnak, tehát hogy tulajdonképpen kézről kézre adnak, és azt lehet mondani, hogy végül is a kiszolgáltatottság megtestesülése maga az elesettségé, az elhagyatottságáé, ugyanakkor egy nagyon költői, egy nagyon lírai, már-már festői figurának is mondanám, amit a mozgatói fekete ruhában Bíró Eszter, Stegbauer Hansi, Réka, Nagy Tíme, a török Réka, Vén Evelin hihetetlen érzékenységgel mozgatnak, miközben ők maguk mindent csinálnak, ők is mozognak, tehát ez kicsit mozgásszínház is. De ugyanakkor meglepő tökéletességgel zsoltárokat énekelnek, tehát ilyen felmagasztosuló zsoltárokat, ami nagyon nagy ellentétben van ennek a kis emberkének a helyzetével. És közben van Simon Janka, aki meg hegedül valami elképesztően mély fájdalmassággal, de közben játékos is ez az előadás, meg humoros is, miközben húsba vájó kérdésekről szól, és hát elképesztően egyszerű, és mégis egészen remek ötletek vannak benne. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon erőteljes színház, ami végre katarzist okoz, nagyon-nagyon ritkán van ilyen, tehát minden tiszteletem az Árvácska előadóinak és Vidovszky Györgynek, aki hát mellesleg ugye a Kolibri Színháznak a rendezője, sőt most ugye pályázik is igazgatónak. Na, akkor beszéljünk a Vérnász, Flamenco Vérnász című produkcióról a József Attila Színházban. Hát ez se beszél egy szép világról. Rendhagyó előadás Hargitai Ivánnak a rendezésében, aki úgy tűnik, hogy folyamatosan igyekszik fejleszteni, építeni a József Attila Színház csapatát, és ennek ez egy új állomása. Kevesebben a nagy színpadon van ez, de mi is aztán majd a nagy színpadon ülünk, de kezdetekben nem, tehát kevesebb néző fér be, mint amennyi normálisan. Kezdetekben nem, tehát kezdetekben lentünk a nézőtéren, köztünk egy ilyen hosszú pást, ami ketté szeli a nézőteret, majd ezen is játszanak meg a nézőtér különböző pontjain. Tehát kezdetben mi a nézőtéren ülünk, és a színpadon ott van, mint anya Molnár Zsuzsa, aki hát olyan szinte megkövülten ül ott, ő a gyász, ő az emlékezet, aki már elvesztette nem természetes halállal meghalt fiait, de még van egy. De még van egy, és hogy reméli, hogy az talán nem, de azért sejti, hogy az is. Tehát, hogy tulajdonképpen ilyen balladai előhangként előre vetíti a tragédiát, és ahogy ül ott merev, de mégsem kifejezéstelen arccal, az be is hívja hát a tragikus végzetet, és akkor az van, hogy utána, amikor azt láttuk, akkor föl kell mennünk nekünk is a színpadra. Szerintem fölösleges ez a mászkálás előadás közben, mert amit Molnár Zsuzsa megteremt, azt kicsit elveszítjük a rohamért a jobb helyekért. Tehát, hogy ugyanúgy lehetnénk már eleve a színpadon, és Molnár Zsuzsa ott is ülhetne velünk szemben. Na mindegy, de hogy ez is egy nagyon mozgásközpontú előadás, tehát Szokolai Brigitta dramaturg nyilván rendezővel közösen eléggé meghúzták a García Lorcának a szövegét, és sok mindent próbálnak mozgással helyettesíteni. Itt bizony minden korosztály táncol a színpadon, és az esküvői jelenetnek van egy elképesztő forgataga, de nem csak forgataga, hanem ott már szapolódnak a baljós előjelek. Ugye a történet szerint van egy Leonardo nevű szegény srác, aki hozzá ment volna a mostani mennyasszonyhoz, de nem adták neki, mert szegény, a mennyasszony meg módos, és akkor most a mennyasszonynak van egy új vőlegényi, és bizony ebbe a Leonardo nem nyugszik bele, és megszökteti a volt szerelmét, akivel hát ugye még mindig nem hidegültek el egymástól, és ennek lesz egy kis párbaja vége, amiben a két férfi megöli egymást, tehát beteljesedik az a végzet, amit az anya megjósolt. De közben látjuk a feldühödött, kétségbeesett arcokat, a túlmozgást, amikor, tehát azért is van ennyi tánc, mert senki nem tud egy helyben ülni a helyén, mert itt heted íziglen, ugye öröklődik a vérbosszúnak a hagyománya, és sok tekintetben kötelessége. Közben gyönyörű mondatok hangzanak el. Pap Janónak szintén gyönyörűséges jelmezei vannak, miközben Horásnyi Balázs díszlete inkább nyomasztó, sivár, áraszt némi lepukkantságot magából, de van, megszemélyesedik a hold is, meg a halál is, és a hold az tényleg valami festői látvány, az tulajdonképpen a nézőtéren, ugye, ahol aztán játszanak a színészek bőven, amikor mi a színpadon ülünk, a nézőtéren feljön egy ilyen hatalmas hold, ami egyszerre kívülálló, de lehet oda vágyni, talán egy jobb világ is van ott, de látványnak tényleg valami egészen elképesztően impozáns. Vannak jó alakítások, Lukács Dániel Leonardo tényleg egy ilyen állandóan felfabrikázott idegállapotban van. A felesége Horváth Csenge, ugye, akinek hát tudomásul kell vennie, főleg a halála után, hogy az ottani hagyományok szerint neki egy életet kell leélnie négy fal között. A megszöktetett mennyasszony Kónya Merlin Renáta, nem csak Károly a mennyasszonynak az apja, aki a végén, amikor már megtörténik a tragédia, ugyanolyan megmerevedett, reménytelen arccal tud ülni, mint Molnár Zsuzsa anyája, tehát úgy maga elé bámul, és ott van rajta, hogy hát vége van számára a világnak, és nincs mit tenni, és hát ez a helyzet. Ahhoz képest, hogy tulajdonképpen stúdió előadás, rengetegen táncosok vannak még az előadásban, és hát Fehér Annától Pikali Gerdáig, Szabó Emília, Kulcsár Kamilla, történészüket tudtam csak elmondani. Tehát ez egy nagy létszámú produkció, ahol érezhetően József Attila Színház apraja, nagyja bedob anyait, apait, és azt kell mondanom, hogy egy meglehetően intenzív, erőteljes előadás. Hát Színetát Dóráról majd legközelebb, mert nem fél. Mostani időben én Bóta Gábor voltam, ez volt a művészbejáró, a hangpult mögött Túri Lajos. Louis ült, akik a YouTube-on is nézik a műsort, azok számára Laj Viktória kezelte a kamerákat, viszont hallásra, hallgassák meg a híreket.
Művészbejáró Bóta Gáborral.